Kulturális percek.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második részében többek között interjút hallhatnak Sárközi Mátyás londoni tudósítónkkal családja életének különös pillanatairól. A mikrofonnál Király István Dániel, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. 85. alkalommal rendezik meg idén az ünnepi könyvhetet. A június 12-én kezdődő és 16-áig tartó eseményről Kocsonya Zoltán kérdezte Kocsis András Sándort, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökét, a Kossuth Kiadó elnök vezérigazgatóját.
Jelen pillanatban 335 cím lesz a könyvheti katalógusban, ezek kivétel nélkül mind első megjelenés, első kiadás, vagy egy-két átdolgozott kiadás és magyar szerzők.
És főleg kortárs.
Abszolút. Ez a magyar könyvünnepe, ez a 85. tehát ez egy jeles évforduló. Egyébként nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, hogy az elmúlt 86 év alatt egyetlen egy évben nem került megrendezésre az ünnepi könyvhét.
A háborús időszak.
Igen, nagyon sokan azt gondolják, de nem. Tehát 43, 44, 45-ben volt ünnepi könyvhét, 57-ről beszélünk, amikor az írók szolidaritásból nem voltak hajlandók kimenni.
Van egyfajta ilyen munkamegosztás, hogy a könyvfesztivál az elsősorban a külföldi irodalomnak szól, igen, és a könyvhét pedig a hazai és elsősorban azon belül is a kortárs irodalomnak. Ez azt jelenti, hogy a kiadók is a stratégiájukat, a megjelenéseket ehhez igazítják, mert én azért azt láttam, például a közelmúltban véget ért könyvfesztiválnak a kiadványait átnézve, hogy azért itt is van egy kis profileltolódás, hiszen kortárs magyar szerzők jelentek meg, például Kerékgyártó Istvánnak, Grecsó Krisztiánnak, abszolút, az új könyve a könyvfesztiválra jelent meg, nem várták meg a kiadók ezzel a könyvhetet.
Itt természetesen a kiadóknak abszolút joguk van, sőt, mi több milyennek örülünk. Hogyne? Ez így van, ahogy mondja, mind a kettő kiváló példa, amit említett, a két név, de hát H. Jánost is emlehet, nagyon nagy sikerrel tartott a H. Jancsi dedikálást, illetve bemutatót. Persze, a kiadók úgy döntenek, hát azért közel 60 000 látogatottsága van a Nemzetközi Könyvfesztiválnak. Persze, hogy megpróbálják a kiadók kihasználni, de azért domináltak például a külföldi írók. Mint ahogy itt most nem fognak dominálni, irgalmatlan mennyiségű dedikálás és program lesz a Vörösmarty téren, de nem csak a Vörösmarty téren. Több mint 70 helyszínünk lesz az országban.
Lehet arról valami tényszerűen mondani, hogy ilyenkor például a kiadóknak a könyvhétre mi a piaci stratégiájuk, tehát hogy milyen marketinggel jelentkeznek, milyen példányszámokat, vagy egyáltalán milyen megjelenéseket időzítenek az ünnepi könyvhétre. Ugye abban szerencsés helyzetben vagyunk most, hogy ön is egy kiadónak, a Kossuth Kiadónak a vezetője, tehát akkor a saját kiadója szemszögéből is ezt el tudja mondani.
Az ünnepi könyvhétre, ha szabad ezt a fogalmat használnom, a finomabb, nem a éjjel kinyitjuk a könyvesboltot, mert sorbának című munkákat jelentetjük meg. Ez az enyhe ironikus megjegyzés azt akarja, hogy ilyenkor bizony előfordul ez az 1200-1500 példányos megjelenés. Egy kiadónak, egy kiadói csoportnak sok esetben abszolút vállalnia kell az úgynevezett keresztfinanszírozást. Tehát mi pontosan tudjuk, hogy nagyon sok könyv megjelenése nem arról szól, hogy ez profitábilis, hanem van egy szakmánk. Tehát az ünnepi könyvhét az, ahol nagyon finom, értékes, szép irodalom vagy társadalom tudományi munka jelenik meg.
Kocsis András Sándort, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökét, a Kossuth Kiadó elnök vezérigazgatóját hallották. Molnár Ferenc első világháborús haditudósításairól is beszélt Sárközi Mátyás író a 20. század intézet konferenciáján. A Pál utcai fiúk szerzője az Inforádió londoni tudósítójának nagyapja volt. Sárközi Mátyást Németh Zoltán kérdezte.
A nagypapa miket írt?
Ő haditudósító volt, ő a háború kitörése után azon nyomban bekerült a haditudósítói századba, ahol írók, grafikus művészek, festőművészek, fotósok voltak, és ez persze még osztrák-magyar monarchia, tehát osztrákok és magyarok együtt.
Egy haditudósító az kinek írt? Kinek publikálta, lehet így fogalmazni?
Minden haditudósító más és más lapnak, például Molnár Ferenc az Est lapoknak, és az ő sógora, az én nagyanyám húgának a férje, Bíró Lajos, az viszont a Pester Lloydnak. A Pester Lloyd volt akkoriban az a német nyelvű napilap, amit egész Európában olvastak, és a főszerkesztője déd nagyapám Vész József volt. Az egyik lánya hozzáment Bíró Lajoshoz, a másik lánya hozzáment Molnár Ferenchez.
Hol szolgált egyébként Molnár Ferenc?
Molnár Ferenc a galíciai fronton, itt-ott, amott, és arról volt nevezetes, hogy nem volt nagyon bátor ember, és mindig 30 kilométerrel a front mögött üldögélt egy hangulatos falusi kocsmában, és tarokkozott, vagy ferblizett a tisztekkel. Nem szerette, ha a füle mellett puskagolyók süvítenek el, de viszont ott olyan részleteket kapott a tisztektől a folyó harcokról, vagy pedig a háború anekdotáiról, hogy ebből sokkal értelmesebb és jobb könyvet tudott kerekíteni, mint a nagyanyám, aki viszont az első világháború első női haditudósítója
ő
volt.
Ő ugye Vészi Margit.
Vészi Margit, Molnár Ferenc elvált felesége, akkor már több éve elváltak egymástól. Édesanyám megszületett, egyetlen gyermekük, aki akkor 7 éves volt. Vészi Margit Lóháton az első vonalban galoppozott, és hősies bátorsággal írta a legvéresebb csatákról jelentéseit, melyek messze nem voltak olyan érdekesek, mint amit Molnár Ferenc a tisztektől hallott a front mögött.
Korántsem zárójelben, hogy ki is csapta a szelet az ön kedves nagymamájának? Többek között?
Ugyebár az én déd nagyapám, akit említettem, a Pester Lloyd és korábban a Budapesti Napló főszerkesztője vett egy kis birtokot, egy ilyen kúriát, ahova a hétvégén az összes munkatársak kijöttek tavasztól őszig pihenni, és iddogálni, és jól érezni magukat. És hát 4 csinos lány volt a háznál, eladó lány, a legidősebb a nagyanyám, Vészi Margit, és neki a szerkesztőség 2 legtehetségesebb tagja, Ady Endre és Molnár Ferenc csapta a szelet. Dunakisvarsányon közben eszembe jutott a falu neve.
Sárközi Mátyás írót hallották. Nagy Imre és Mártír társainak 1989-es újratemetése, valamint a rendszerváltoztatás 25. évfordulója alkalmából az Omega együttes és a német Scorpion zenekar közös ingyenes koncertet ad június 16-án a Hősök terén. A szabadságkoncert részleteiről Olá András összefoglalóját hallják.
A közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítvány szervezésében megvalósuló eseményről Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója elmondta, a koncerttel annak a közönségnek kívánnak kedvezni, aki részese volt az 1989-es eseményeknek, és együtt kívánnak örülni annak, hogy Magyarország szabad és független állammá vált.
Mind a két együttesnek a jelentése összefort a szabadsággal, hiszen a Scorpions is a híres számában, és az Omega is a tele való közözenélésben nagyon sokszor hitet tett amellett, hogy a szabadság pártján állnak, és hogy a kommunizmus ellenségei.
Az Omega már 50. születésnapja alkalmából a 2012-es jubileumi évében tervezett egy koncertet a Hősök terére, ami azonban nem valósult meg. Benkő László, az Omega együttes billentyűse elmondta, külön örömmel tölti el a felkérés apropója, és hogy a Scorpionszal közösen adhatnak koncertet, amely együtteshez csak nem 4 évtizedes barátság fűzi az Omega tagjait.
Ez nem csak az Omegának és nem csak Magyarországnak, hanem a németeknek és egész Európának szól. Most csak azt, amit várnak tőlünk, azt kell igazán megvalósítani.
A június 16-ai koncert azonban csak egy állomás az 1989-es rendszerváltás megemlékezései között. Balatoni Mónika, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára elmondta, az intézmény által szervezett Közös Siker című programsorozat részeként még látható az 1989-es eseményeket bemutató korabeli karikatúra kiállítás az Akvárium Klubban. A Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben pedig júniusban 89-es busz indul a Hősök teréről országjáró körútra, bemutatandó a rendszerváltozás eseményeit. Az államtitkár a diplomáciai események közül kiemelte a Visegrádi Országok köztársasági elnökeinek és Joachim Gauck német államfő júniusi közös körútját, amelynek budapesti állomása is június 16-ára esik. Magyarország kezdeményezésére pedig a közép-európai országok közreműködésével Washingtonban kívánnak múzeumot létrehozni a kommunizmus áldozatainak emlékére. Ennek hivatalos bejelentése június 11-én egy a washingtoni kongresszusi könyvtárban megrendezendő ünnepségen várható. Olá András, Inforádió 88,1.
A Csíkzenekar, Pál István szalonna és a Punani Massif is fellép többek között a Magyar Népdal napján, amit első alkalommal rendeznek meg szeptember 14-én a Martonvásári Brunswick Beethoven központban. A Magyar Dal napjához kapcsolódó rendezvényről Olá András kérdezte Kunos Tamást, a Csíkzenekar brácsását és a projektvezetőjét.
Presser Gábor felkérésére vállaltam ezt a nemes feladatot. Ugye már 7 éve a Magyar Dal napját ő kitalálta, és zászló vívője ennek az országos rendezvénynek, és egy tematikus népzenei, világzenei napot képzeltünk el közösen a Magyar Dal napja jegyében, ehhez a fesztiválhoz csatlakozva, itt Martonvásáron. Szeretnénk most a nagyvárosban élőket egy kicsit kimozdítani, hiszen Magyarország egyik legszebb angol parkjában nem a klasszikus zene, hanem a magyar népzene fog egy nagyon szép helyszínen és környezetben megszólalni kiváló előadókkal.
Ha jól tudom, nem csak népzenészek, hanem könnyűzenei előadók is közreműködnek majd az eseményen.
Így van, azt szerettem volna, hogy nem csak egy népzenei néptánc fesztivál közönség érdeklődését váltsuk ki, hanem szeretnék nyitni ezen a bizonyos ollón, és a korosztályokat átívelően szeretném megszólítani a közönségünket. Úgyhogy a Csíkzenekar mellett lesz a Fölszállott a páva gála, amelyet tudomásom szerint a Magyar Televízió élőben közvetít majd. A Budafolk Band, akinek ugye a legújabb lemeze, a világ második világzenei lemeze volt januárban, Pál István Szalonna és bandája, akik a Magyar Állami Népi Együttes zenekara, és talán az ország egyik legvirtuózabb népzenei primásáról beszélünk. És itt lesz a Romengo, Dress Mihály vendéggel, egyébként a Punnani Masszívot is kértem egy rendhagyó koncertre, ők népzenei ihletésű és abból táplálkozó dalaikat fogják itt előadni. De lesz itt utcazenész találkozó, lesz több kis akusztikus színpad, ahol egy ilyen forgatagszerűen muzsikálnak majd ezek az együttesek, hogy sok ezer embernek lesz érdekes látnivaló.
Hogyan igyekeznek közelebb hozni Martonvásárt Budapest és az agglomeráció közönségéhez?
Megkerestük a MÁV startot, akik szintén értéket és jó érték közvetítést láttak ebben a rendezvényben. Így szeptember 14-én ezek a bizonyos új flirt motorvonatok zenés járattal közlekednek, tehát megvalósul a zenevonat Budapest-Székesfehérvár viszonylatban, és ugye ennek pont a felező pontja Martonvásár, ahol vasútállomástól 5 percre gyarog megközelíthető a rendezvény.
Kunos Tamást, a Magyar Népdal napja vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András és a felelő szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Király István Dániel. Viszont hallásra!
A kulturális perceket hallották.